Ezékiel könyve 31-től a 35. fejezetig. A 29. és 30. fejezetben Ezékiel az Egyiptomra váró ítéletről profétált. Az ige szerint Egyiptom olyan volt, mint egy nátszál. Amikor Izrael megpróbált rátámaszkodni, eltörött és megsebezte Izraelt. Korábban Isten már figyelmeztette népét, hogy ne támaszkodjon Egyiptomra, tanácsa azonban süket fülekre talált. Egyiptom pedig tényleg olyanná vált, mint a törött nád. Izrael csupán időszakos segítséget kapott tőle, amikor Hofra fáraó megtámadta Babilóniát, és így egy rövid időre megszakadt Jeruzsálem babilóniai ostroma. A 31. fejezetben a profécia már maga a fáraó ellen irányul. Ezékiel lényegében egy példázatot tár elénk, amelyben Egyiptom fejét egy libanoni cédrushoz hasonlítja. Libanon egyébként éppen cédrusairól volt híres abban az időben. Emlékezzünk csak, hogy Hirám, Tírus királya, annak idején szövetséget kötött Dáviddal, illetve Salamonnal, hogy ő biztosítja majd az új templomhoz szükséges cédrusokat. Az Úr pedig ebben a proféciában a fáraót egy cédrusfához hasonlítja. A 11. évben, a 3. hónap elsején. Ez Cidkia uralkodásának 11. évét jelenti, vagyis időszámításunk előtt 586-ot. Emberfia, mondd ezt a fáraóról, Egyiptom királyáról és népe tömegéről. Kihez hasonlítasz nagyságodban? Egyiptom az antik világ egyik nagyhatalma volt, amelyen senki sem mert újat húzni. Kihez hasonlítasz nagyságodban? Nézd, Asszíria olyan volt, mint egy libanoni cédrus. Szép ágú, árnyas lombú és magas növekedésű, a sűrű felhőkig ért a teteje. Víztől nőtt meg nagyra. A mélység vizetette magassá, ennek a tövéhez árasztotta folyóit mindenfelől, csak patakjait bocsátotta a mező többi fáihoz. Itt a Nílus deltájáról van szó, ahol igen termékeny volt a talaj. Ezért lett magasabb növésű a mező többi fáinál, sok ága nőtt, és hosszú hajtásai lettek a sok víztől, mely felé áradt. Ágain fészket rakott minden madár, hajtásai alatt fiadzott a mező minden vadja, és árnyékában lakott mindenféle nép. Itt Egyiptomot Asszíriához hasonlítja. Egyiptom egyike volt a nagy népeknek, akik minden más népet beárnyékoltak. Vegyük észre, hogy a példázat értelmében Egyiptom fájának ágain fészket rakott minden égi madár. Dániel könyvében ugyanez hangzik el Nebukadnezorról is, illetve országáról, Babilóniáról, de ez köszön vissza az Új Szövetségben is, Jézus egyik példázatában a mennyek országáról. Jézus példázatában a mennyek országát egy mustármaghoz hasonlítja, amely bár aprócska, miután elültették, olyan nagy fává nőtt, hogy égi madarak fészkeltek az ágain. A példázatokban a madarak mindig negatív jelentést hordoznak. A magvető példázatában például a madarak kapkodták ki a földből az útfélre hullott magot, így az nem tudott gyökeret ereszteni. A példázat magyarázata értelmében a madarak a gonoszt jelképezték, aki jön és kiragadja az igét az ember szívéből, hogy hatása ne érvényesülhessen az életükben. De térjünk csak vissza a mustármag példázatához, amely fává nőtt. Először is észre kell vegyük, hogy az e fajta növekedés egyáltalán nem szokványos. A mustármag nem fává, hanem bokorrá szokott fejlődni. Ez esetben azonban természetellenesen nagyra nőtt a kikelt mag, egy fává, amelynek ágain égi madarak fészkeltek. Ez a példázat lényegében a pogány egyházról szól, amely otthont ad majd mindenféle égi madárnak, ami csak a földön létezik. És valóban azt látjuk ma, ha az egyházra tekintünk, hogy mindenféle madár fészkel az ágain. Hihetetlen, hogy mennyi minden beszivárgott az egyházba a kereszténység részeként, és hány ember nevezi ma magát kereszténynek. De emlékezzünk csak, mit mondott Jézus. Nem mindenki, aki azt mondogatja, Uram, Uram, léphet be a mennyek országába. Jézus itt arra utal, hogy a pogány egyház rendellenes növekedésnek indul majd, így mindenféle égi madár fészket rakhat ágai között. Az Egyiptomra vonatkozó példázatban szintén azt olvashatjuk, hogy égi madarak fészkeltek az ágai között. vagyis más népek, amelyeket Egyiptom leigázott. Szép volt nagyságával, hosszan kinyúló ágaival, mert gyökerei sok vizet kaptak. Nem volt hozzáfogható cédrus az Isten kertjében, a ciprusoknak sem voltak hozzá hasonló ágai, és a platánoknak sem voltak olyan hajtásai, mint neki. Isten kertjében egy fának sem volt hozzá hasonló szépsége. Irigykedett is rá Éden minden fája az Isten kertjében. Egyiptom hatalmassá vált, ezáltal pedig más népek irigységének tárgyává lett. Azért ezt mondja az én uram az Úr. Mivel magasra nőtt, és teteje fölnyúlt a sűrű felhők közé, felfuvalkodott, mert magasra nőtt, a népek urának kezébe adtam. Tegyen vele, amit akar. Bűne miatt taszítottam el. Isten tehát ítéletet hirdet a fáraó felett, és vegyük csak észre, hogy az ítélet oka nem más, mint a fáraó büszkesége. Az összeomlást gőgelőzi meg, a bukást pedig felfuvalkodottság. Az emberek rendkívül nehezen tudják kezelni a kezükbe adott hatalmat. Azt hiszem, a világ egyik legnehezebb feladata más emberek fölött uralkodni, mert mindig ott fenyeget a felfuvalkodottság veszélye, amikor az ember saját pozíciójára tekint, majd így kiált. Nézzétek, mindez az én érdemem. Dániel könyvében találkozunk Nebukadnezarral, aki egy nap éppen palotája tetején sétált. Biztosan elhaladt a csodaszép függőkertek mellett is, amelyek az akkori világ 7 csodájának egyikét képezték. Megcsodálta a függőkerteket, és megcsodálta Babilont, ezt a fenséges várost, amit ő épített, és amelynek 25 méter vastag falai 100 méter magasak voltak, és ekkor így szólt. Ez az a nagy Babilon, amelyet én építettem. Alig, hogy kimondta ezeket a szavakat, egy hang hallatszott a mennyből. Felfuvalkodott a szíved, Nebukadnezar. Korábban Dániel már figyelmeztette a királyt, hogy alázza meg magát Isten előtt, de Nebukadnezar végül mégis elbukott. Elméje 7 időszakra elborult, kint élt a vadonban az állatok között, füvet evett, mint az ökrök. Az ég harmatja áztatta testét, míg olyan hosszúra nem nőtt a szőre, mint a sasnak a tolla, és olyan karmai nem lettek, mint a madaraknak. Vademberként élt, amíg el nem ismerte, hogy a felséges uralkodik az emberek királysága fölött, és annak adja azt, akinek akarja. Nebukadnezart saját büszkesége juttatta ebbe a megtört állapotba, amíg el nem telt a 7 időszak. Azután az Úr visszaadta az értelmét, Nebukadnezar pedig egészen bámulatos módon megvallotta Istenbe vetett hitét, aki annak adja a hatalmát, akinek csak akarja. Az emberiség történetében mindvégig azt látjuk, hogy a büszkeség tönkreteszi az embert. Shakespeare is arra figyelmezteti Cromwellt egyik művében, hogy messze kerülje el a büszkeséget, hiszen az angyalok is emiatt buktak el. A sátán is arra törekedett, hogy önmagát felmagasztalja. Itt pedig Egyiptom fáraójáról olvassuk, hogy felfuvalkodottá vált. Isten pedig így válaszolt. A népek urának kezébe adtam, tegyen vele, amit akar. Bűne miatt taszítottam el. Isten tehát Nebukadnezart, a népek urát használja majd arra, hogy a fáraót elpusztítsa. Jeremiás is hasonlóképpen prófétált, amikor figyelmeztette Jeruzsálemet, hogy ne a fáraóban bízzon, és ne Egyiptomra támaszkodjon, mert Egyiptom Babilon kezétől pusztul majd el. A nép persze nem hallgatott Jeremiásra, és segítséget kért a fáraótól. Jeremiás pedig Taffanészben fogott egy pár követ, elásta őket, majd kijelentette. Ezen kövek fölött fogja majd felállítani Nebukadnezar királyi trónját Egyiptomban. És a profécia beteljesedett. Kivágták az idegenek, ledöntötték a legkegyetlenebb népek. A hegyekre és a völgyekbe hullottak lombos ágai, hajtásai összetörve estek a földre, a patak medregbe. Árnyékából pedig elvonult a föld összes népe, és ott hagyta. Ledőlt törzsére rátelepedett minden égi madár, hajtásain ott tanyázott minden mezei vad. Azért ne nőjön túl magasra egy fa sem a víz mellett, ne nyújtsa tetejét a sűrű felhők közé. Ne bizakodjék el nagyságában senki, ha a víz táplálja, mert mindenki halálra jut a föld mélyébe, azokkal az emberekkel, akik leszálltak a sírba. Így szól az én uram az Úr. Amikor leszállt a holtak hazájában, a héberben itt a Szeol kifejezés szerepel, gyászba borítottam miatta a mélység vizeit, gátat vetettem folyóinak, és a víztömegeket elzártam. Feketébe öltöztettem miatta a Libanont, a mezőfái is mind elepettek. Zuhanásának hangjával megrendítette a népeket, amikor a holtak hazájába taszítottam a sírba leszállókkal együtt, és megvigasztalódott a föld mélyében éden minden fája, Libanon válogatott szépsége, mindaz, amit a víz táplált. Mert ezek is leszálltak a holtak hazájába, a fegyverrel megöltekhez, azokkal a népekkel együtt, amelyek hatalmának árnyékában éltek. Kihez hasonlít az dicsőségben és nagyságban édenfái között? Le kell szállnod édenfáival együtt a föld mélyébe, ahol körülmetéletlenek közt fekszel, fegyverrel megöltekkel együtt. Így jár a fáraó és népének egész tömege. Így szól az én uram az Úr. Isten tehát előre megjövendőli, hogy milyen sors vár Egyiptom fáraójára. A pusztulás és a pokol. A 32. fejezetben a fáraó szomorú sorsa miatt szomorú sírató énekbe kezd a próféta. A 12. évben, vagyis 18 hónappal az előző profécia után, a 12. hónap elsején így szólt hozzám az Úr igéje. Emberfia, kezd sírató éneket a fáraóról, Egyiptom királyáról. Ezt mond róla. Oroszlán voltál a népek közt, de véged lett. Mint egy tengeri szörnyetek, hullámokat vertél folyóidban, fölzavartad lábaiddal a vizet, és fölkavartad a folyókat. Ezt mondja az én uram az Úr. Kivetem rád hálómat, sok népet összegyűjtve kihúzlak kerítőhálómmal. Ledoblak a földre, sík mezőre vetlek, rád telepítek majd mindenféle égi madarat, jól tartok belőled minden földi állatot. Testedet a hegyekre dobom, megtöltöm a völgyeket hulláddal. Megöntözöm kifolyó véreddel a földet, egészen a hegyekig, megtelnek vele a patakmedrek. Amikor kimulsz, befedem az eget, és elsötétítem csillagait, a napot felhővel takarom el, a hold fényesen világít. Amikor a proféciában ehhez a részhez érkezünk, melyben arról olvasunk, hogy Isten befedi az eget és eltakarja a napot, elsötétíti a csillagokat és a hold fényesen világít, eszembe jut Joel proféciája a nagy nyomorúság időszakáról. A nap és a hold elsötétül, a csillagok elvesztik fényüket. Jézus is innen idéz, amikor a Máté 24-ben a nagy nyomorúság eseményeiről szól. Sőt, a Jelenések könyvében is olvashatunk mindenről, azon világrengető események részeként, amelyek a 6. pecsét feltörése után teljesednek be a földön. Elképzelhető tehát, hogy ez a fáraó ellen szóló profécia kettős jelentést hordoz, vagyis egyrészt arról szól, hogy mi történik majd a fáraóval és Egyiptommal, amikor Nebukadnezar leigázza, másrészt viszont a távolabbi jövőbe tekint, és leírja a világ elleni ítéletet a nagy nyomorúság idején. Minden égi testet elsötétitek miattad, és országodat sötétségbe borítom. Így szól az én uram az Úr. Sok népet megdöbbentek, amikor eljuttatom összeomlásod hírét a nemzetekhez, azokba az országokba, amelyeket nem ismertél. Rémületbe ejtek sok népet, királyaikat borzalom fogja majd el miattad, amikor kardomat suhogtatom előttük. Szakadatlanul rettegni fog mindenki a maga életéért összeomlásod idején. Mert ezt mondja az én uram az Úr. Elér téged Babilónia királyának fegyvere. Leterítelek tömegestül a hőszök fegyverével, akik a népek közt a legkegyetlenebbek, elpusztítják Egyiptom büszkeségét, kipusztul népének egész tömege. Kipusztítok minden állatot a nagy vizek mellől, többé nem zavarja föl azokat emberlába, állatok patája sem zavarja föl. Akkor megtisztítom vizeiket, hogy olajként folyjanak folyóik. Így szól az én uram az Úr. Amikor pusztává teszem Egyiptomot, és mindenestül elpusztul az ország, amikor megverem minden lakóját, akkor megtudják, hogy én vagyok az Úr. Az Úr mindegyik itt olvasható proféciájában kijelenti, hogy amikor az beteljesedik, akkor megtudják majd, hogy ő az Úr. A proféciának, az események megjövendőlésének egyik célja pontosan annak bizonyítása, hogy valóban az Úr szólt. Jézus is ezt mondta. Most mondom ezt nektek, mielőtt megtörténik, hogyha majd megtörténik, higgyetek. A proféciák beteljesedése tehát egy erős érv a Biblia szava hihetősége mellett. Az Úr pedig újra meg újra elismétli a proféciákat illetően, hogy akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Egyszer egy gazdag zsidó barátommal beszélgettünk a Bibliáról és az Úrról, és megkérdeztem tőle, hogy mi kellene ahhoz, hogy hinni kezdjen Istenben. Ő ugyanis mindig azzal védekezett, hogy szülei egy náci haláltábor gázkamrájában lelték halálukat a háború alatt. Én mégis megkérdeztem, hogy mi kéne ahhoz, hogy hinni kezdjen Istenben, majd így folytattam. De hát Isten előre megígérte, hogy ismét egy nemzetté kovácsolja Izraelt és visszaviszi a földjére. Most pedig ez megtörtént. Nem kéne ebből levonni a megfelelő következtetést? Nem, válaszolta. Mindig is tudtuk, hogy egy napon visszatérünk a földre. Kezdettől fogva bennünk égett a vágy. Tudtuk, hogy sikerülni fog, mert szívós egy nép vagyunk. Akkor így folytattam. De az ige azt is mondja, hogy amikor a zsidó népnek újra saját országa lesz, szemet szúr majd a körülötte élőknek, de minden népnek, akik ellene támadnak, beletörik majd a bicskájuk. És nem sokkal az 1967-es háború után beszélgettünk. Nézd csak, mi történt. Izrael visszavágott Jordániának, Egyiptomnak és Szíriának, és egyszerre mindhármukat legyőzte. Elfoglalta Ciszjordániát és a Golán fennsíkot. Hát még ez sem indít arra, hogy higgy Istenben? Nem, válaszolta. Ahogy az előbb is mondtam, szívósak vagyunk. Erre így szóltam. Hát ami azt illeti, a Biblia azt is írja, hogy egy napon Oroszország leruhanja majd Izraelt, és minden szövetségesével együtt felvonul Izrael ellen, hogy megsemmisítse, de vereséget szenved. A barátom így válaszolt. Amikor ez megtörténik, szavamra mondom, hogy hinni kezdek. Paul barátom, mondtam. A baj csak az, hogy akkor már egy kicsit késő lesz ahhoz, hogy elkerüld az azt követő nagy nyomorúságot. Sirató énekez, sírva énekeljenek a népek lányai, sírva énekeljék Egyiptomról, és egész tömegéről énekeljék sírva. Így szól az én Uram, az Úr. A 12. évben, az első hónap 15-én. Az első profécia a hónap első napján érkezett, 15 nappal később pedig egy újabb Egyiptomra vonatkozó proféciát kapott az Úrtól Ezékiel. Így szólt hozzám az Úr igéje. Emberfia, sírasd el népek leányaival Egyiptom népe tömegét, és küldd le az előkelőket a föld mélyébe a sírba roskadozókhoz. Külön vagy-e bárkinél is? Menj és feküdj a körülmetéletlenek mellé. A fegyverrel megöltek közt fognak keresni. Fegyvermartaléka lett, elvonszolták őt és egész tömegét. Így fognak beszélni róla és segítőiről a hatalmas hősök a holtak hazájában. Leszálltak, itt fekszenek a körülmetéletlenek között, a fegyverrel megöltek között. Ott van Asszíria, egész népe körös körül a sírokban. Mindnyájan fegyvertől estek el, halálra szerzettem. A legmélyebb sírban adtak neki helyet, ott van népe körös körül a sírokban. Mindnyájan fegyvertől estek el, halálra sebzetten, pedig rettegésben tartották az élők földjét. Ott van Élám, egész tömege körös körül a sírokban. Mindnyájan fegyver által estek el, halálra sebzetten. Körülmetéletlenül szálltak le a föld mélyébe, pedig rettegésben tartották az élők földjét. De most gyalázat a sorsuk a sírba leszállókkal együtt. A megöltek közt adtak fekvőhelyet neki, egész tömegének körös körül a sírokban. Mindnyájan körülmetéletlenek, fegyverrel megöltek, pedig rettegésben tartották az élők földjét. Gyalázat a sorsuk a sírba leszállókkal együtt. A megöltek közé dobták őket. Egyiptom tehát levettetik majd Mesekkel és Tubállal, az északi népekkel, illetve Edommal és a Szidóniakkal együtt. Ha ezeket látja a fáraó, megvigasztalódik népe tömegének sorsán. Fegyverölte meg a fáraót és egész haderejét, így szól az én Uram, az Úr. Rettegésben tartottam vele az élők földjét, de le kellett feküdni a fáraónak, és egész népe tömegének a körülmetéletlenekkel együtt a fegyverrel megöltek közé. Így szól az én uram az Úr. Így szólt hozzám az Úr igéje. Emberfia, szólj népedhez, és ezt mond nekik. Ha fegyveres ellenséget hozok egy ország ellen, és az ország népe választ a maga köréből egy férfit, és őrállóvá teszi, az pedig látja jönni a fegyveres ellenséget az ország ellen, és megfújja a kürtöt, hogy figyelmeztesse a népet, akkor ha valaki hallja a kürtszót, de nem törődik a figyelmeztetéssel, a fegyveres ellenség pedig eljön és levágja, úgy a vére a saját fejére száll. Hallotta a kürtszót, de nem törődött a figyelmeztetéssel. A vére saját magára száll, mert ha törődött volna a figyelmeztetéssel, megmenthette volna az életét. Ha ellenben az őrálló látja jönni a fegyveres ellenséget, de nem fújja meg a kürtöt, és nem figyelmezteti a népet, azután eljön a fegyveres ellenség, és levág közülük valakit, akkor azt a maga bűne érte utol, de vérét az őrállótól kérem számon. Emberfia, téged ilyen őrállóvá tettelek Izrael házában. Ha igét hallasz tőlem, figyelmeztesd őket az én nevemben. Isten tehát azzal bízza meg Ezékiát, hogy közvetítse Isten üzenetét a babiloni fogságban élő népeknek, és számon is kéri Ezékiától feladatának teljesítését. Isten ezt a szerepet az őrálló feladatához hasonlítja, akit megbíznak, hogy veszély idején figyelmeztesse a népet a közelgő ellenséges támadásra. Ha az őrálló látja, hogy az ellenség érkezik, megfújja a kürtöt. Ezzel feladatát elvégezte, többért nem vonható felelősségre. Azért már nem ő felel, hogy ki mit kezd a figyelmeztetéssel, az ő feladata csak az volt, hogy figyelmeztetését leadja. Isten tehát így szól Ezékielhez. Ezékiel, őrállóként állítottalak a falakra. Ha nem figyelmezteted a népet, téged vonlak értük felelősségre. Miután azonban figyelmeztetted őket, mindenki önmagáért felel. Fontos, hogy amikor keresztényként bizonyságot teszünk másoknak, erre emlékezzünk. Mi is nagyban hasonlítunk egy őrállóhoz. Istentől azt a megbízást kaptuk, hogy figyelmeztessük az embereket. Az viszont már mindenkinek a maga dolga, mit kezd a figyelmeztetéssel. Isten nem azzal bízott meg bennünket, hogy ügyes érvekkel betuszkoljuk az embereket a mennybe, vagy hogy nyomást gyakorolva rájuk, kierőszakoljuk beleegyezésüket. Isten arra hívott el bennünket, hogy hirdessük az ő igazságát. Az már mindenkinek a magánügye, hogy mihez is kezd az átadott üzenettel. Én is rá kellett döbbenjek, hogy nem tehetek többet azon túl, hogy bizonyságot teszek az Úrról. Érdekes, hogy amikor Istenről beszélek az emberekkel, akadnak közöttük olyanok, akik mintha egész életükben rám vártak volna. Tökéletesen készen állnak arra, hogy életüket ott helyben átadják Jézusnak. Sőt, annyira izgatottak, hogy gyakran még csak meg sem várják, hogy a mondandón végére érjek. De akadnak másfajta emberek is, akiknek bár ugyanazt a bizonyságot mesélem el, olyan, mintha meg se hallanák, amit mondtam. Mintha el sem jutottak volna hozzájuk a szavaim. Mindebből levontam a következtetést, hogy a Szentléleknek kell kimunkálnia az emberekben a megtérést, neki kell az embereket közel vonni Jézus Krisztushoz. Az én felelősségem őrállóként az, hogy megfújjam a kürtöt, és hirdessem, hogy az Úr eljövetele közel van. Az már a te dolgod, hogy mihez kezdesz ezzel az üzenettel. Ezékielnek is ezt mondja Isten. Ezékiel, a te felelősséged csak az, hogy üzenetemet eljuttasd az embereknek. Azért, amit az üzenettel kezdenek, már egyedül csak ők felelnek. A te esetedben csak azt nézem, hogy átadtad-e nekik az üzenetet. Ha ezt mondom a bűnösnek, bűnös vagy, meg kell halnod, és te nem mondod meg, és nem figyelmezteted a bűnöst, hogy rossz úton jár, akkor az a bűnös meghal ugyan bűne miatt, de vérét tőled kérem számon. De ha te figyelmeztetted a bűnöst, hogy térjen meg útjáról, és az nem tért meg útjáról, akkor az meghal bűne miatt, de te megmented a lelkedet. Az Úr szinte ugyanazt a megbízást adta Ezékielnek a könyv elején a 3. fejezetben. Te pedig emberfia, mondd meg Izrael házának, ti így beszéltek. Ránk nehezednek bűneink és vétkeink, elszorvadunk miattuk. Hogyan maradhatnánk életben? Ezt mond nekik. Életemre mondom, így szól az én uram az Úr, hogy nem kívánom a bűnös ember halálát, hanem azt, hogy a bűnös megtérjen útjáról és éljen. Térjetek meg gonosz utaitokról. Miért halnátok meg Izrael háza? Itt Isten szíve tárul elénk, és ez az igazság Istenről. A sátán évszázadok óta azt a hazugságot terjeszti róla, hogy Isten kegyetlen, kemény és szinte örömétledi az ítéletben. De mi sem áll távolabb a valóságtól? Isten nem leli örömét egyetlen bűnös ember halálában sem. Ehelyett inkább maga Isten könyörög nekik, hogy térjenek meg. Sokszor hallottam már a következő kérdést. Hogyan küldhet valakit a szeretet Istene a pokolba? Ami azt illeti, már a kérdés megfogalmazása is helytelen, a Biblia ugyanis nem azt tanítja, hogy Isten küldi pokolra az embereket, az ember saját döntéséből kerül oda. Isten mindent megpróbál, hogy visszatartson, de szabad akaratunk van. Így választhatunk, hogy mit akarunk. Isten nem fog kényszeríteni senkit arra, hogy őt szolgálja és őt szeresse. A döntést ránk hagyja, sőt döntésünket tiszteletben is tartja. Ugyanakkor minden elképzelhetőt megtesz, hogy letérítsen minket a pusztulásba vezető útról. Ha azonban én Isten minden közeledését visszautasítom, ellenállok a Szentlélek hívó szavának, a kegyelem lelkét megcsúfolom, Isten fiát lábbal tapodom, a szövetség vérét, amellyel megszenteltetett, közönségesnek tartom, és azt mondom, hogy Jézus vére semmit sem jelent nekem, végül bejuthatok a pokolba, de ez lesz életem legkeményebb utazása. Egyáltalán nem olyan könnyű a pokolba kerülni. Minden lépésnél meg kell harcoljak Istennel, végül pedig még Jézus Krisztuson is át kell lépjek, aki tulajdonképpen kifekszik elém az útra, hogy őrült tervemben megállítson. De mégis milyen őrült az ember? Isten népe is a pusztulás útjára lépett, és egyre mélyebbre süllyedt bűnében. Isten pedig könyörögve kéri őket, hogy térjenek meg. Te pedig, emberfia, mondd meg népednek! Az igazat nem menti meg igazsága, ha vétkessé válik. A bűnös szem bukik el bűne miatt, ha megtér bűnéből. Ha azt mondom az igaznak, hogy élni fog, de ő elbizakodik igazságában és gonoszságot művel, akkor igaz tettei nem kerülnek említésre, hanem meg fog halni, mert gonoszságot művelt. Ha pedig azt mondom a bűnösnek, hogy meg fog halni, de ő megtér vétkéből, törvény és igazság szerint él, ha a bűnös visszaadja a zálogot, a rabolt holmiért kártérítést ad, az életre vívő rendelkezéseket követi, nem követel gonoszságot, akkor élni fog, nem hal meg. Elkövetett vétkei nem kerülnek említésre. Követte a törvényt és az igazságot, tehát élni fog. Hát nem dicsőséges dolog ez. Ahogy odafordulsz Jézus Krisztushoz, Isten egyetlen múltbéli bűnödet sem említi meg többé. Az itt olvasottak persze a kegyelem előtti időszakban a törvény alatt íródtak. De az már abban az időszakban is igaz volt, hogy Isten nem emlékezett meg többé népe vétkeiről, ez pedig nem volt más, mint igazi kegyelem. Isten kegyelme, amelynek köszönhetően bűneink megbocsátatnak. Néped ezt mondja, nem következetes az Úr, pedig ők nem következetesek. Ha az igaz eltér az igazságtól és gonoszságot művel, meg kell halnia. És ha a bűnös megtér bűnéből, követi a törvényt és az igazságot, élni fog. Mondhatjátok, hogy nem következetes az Úr, én akkor is mindegyik őtöket a tettei szerint ítélem meg, Izrael háza. Hányszor hallhatjuk azt a panaszt Istennel szemben, hogy Isten nem következetes, Isten nem igazságos. Ez minden Isten elleni panasznak az alapja. Amikor valaki felteszi a kérdést, hogy hogyan engedheti meg a szeretet Istene, akkor tudhatjuk, hogy valójában Isten igazságosságát kérdőjelezi meg, akármit is mond. A sorok között az bujkál, hogy Isten nem igazságos. Hányszor kérdőjelezte már meg az ember Istent ebben a dologban? És most Izrael népe is pontosan ezt teszi. Isten pedig így felel. Ezékiel, mondd csak meg nekik, hogy ők nem következetesek, nem pedig én. Ha az igaz eltér igazságától és gonoszságot művel, meg kell halnia miatta. És ha a bűnös megtér bűnéből, követi a törvényt és az igazságot, élni fog. Fogságunk 12. évében, a 10. hónap 5-én egy menekült érkezett hozzám Jeruzsálemből, és azt mondta, elesett a város. Végre megérkezett a hír. Jeruzsálem már egy évvel korábban elesett, és az egyik menekült végre elhozza Ezékielnek a bukás hírét. Az Úr pedig már a menekült megérkezését megelőző estén megragadott engem. De reggel megnyitotta a számat, amikor a menekült hozzám érkezett. Megnyílt a szám, és nem voltam már néma. Emlékezzünk csak, hogy korábban az Úr azt mondta Ezékielnek, hogy néma lesz egészen addig, amíg meg nem érkezik hozzá Jeruzsálem pusztulásának a híre. Amikor a hír megérkezett, az Úr megnyitotta a száját, és többé nem volt néma. Így szólt hozzám az Úr igéje. Emberfia, azoknak a romoknak a lakói ott Izrael földjén ezt mondogatják. Ábrahám egymaga volt, és örökségül kapta az országot. Mi sokan vagyunk, nekünk jutott örökségül az ország. Az Úr tehát azt mondja Ezékielnek, hogy bár Nebukadnezar leigázta Jeruzsálemet, és Gedáját tette meg kormányzónak, az emberek szíve még mindig lázad Nebukadnezar ellen. Ezt mondogatják. De hát Ábrahám egyedül volt, amikor örökségül kapta az országot. Mi pedig sokan vagyunk. Még visszaszerezhetnénk. Így hát még Gedája kormányzása idején sem rendelték alá magukat teljesen az uralmon levő hatalomnak. Szívükben továbbra is lázadtak. Isten erről a hozzáállásról beszél Ezékielnek. Jeremiás a néppel volt, és folyamatosan arra intette őket, hogy adják meg magukat Babilóniának, mert akkor jó lesz a sorsuk. Ha viszont ellenállást tanúsítanak, akkor elpusztulnak. De az emberek mégsem hallgattak Jeremiásra. Ezért mondd meg nekik, így szól az én uram az Úr. Vérrel együtt eszitek a húst. Nem úgy ették az állatokat, ahogy a törvény azt előírta, és nem csorgatták ki belőlük a vért. Ehelyett olyan módszereket alkalmaztak, amelynek nyomán az állatvére a testben maradt. Fölnéztek bálványaitokra, vért ontotok, és ti akarjátok örökölni az országot? Mintha ezt mondaná Isten. Szemrebbenés nélkül szegitek meg törvényeimet, és gonoszságokat műveltek, mégis azt gondoljátok, hogy megengedem, hogy tiétek legyen az ország? Fegyveretekre támaszkodtok, utálatos dolgokat műveltek, egymás feleségét tisztátalanná teszitek, és ti akarjátok örökölni az országot? Hihetetlenek vagytok, mondja Isten. Ezt mond nekik. Így szól az én uram az Úr. Életemre mondom, hogy akik a romok között vannak, fegyvertől esnek el, akik a mezőn vannak, azokat a vadállatoknak adom eledelül, akik pedig az erődökben és barlangokban vannak, dögvészben halnak meg. Sivárrá és kietlenné teszem az országot, vége lesz gőgös erejének. Kopárat lesznek Izrael hegyei, nem jár rajtuk senki. Majd megtudják, hogy én vagyok az Úr, amikor az országot sivárrá és kietlenné teszem, a sok utálatos dolog miatt, amit elkövettek. Emberfia, rólad beszélget néped a falak mellett és a házak kapujában. Így beszélgetnek maguk közt egymással. Gyertek csak, hallgassátok, miféle ige jön az Úrtól. Azután eljönnek hozzád, mintha népgyűlésre jönnének, odaül eléd az én népem, hallgatják beszédedet, de nem aszerint élnek. Pajzán dallá lesz az a szájukban, az eszük pedig nyerességen jár. Csak ennyi vagy nekik. Pajzán dalok énekese, akinek szép a hangja és jól tengeti a lantot. Hallgatják a beszédedet, de nem aszerint élnek. Jakab levelében azt olvassuk, hogy az az ember, aki az igének csupán hallgatója, de nem cselekvője, az önmagát csapja be. És hány ember csapja be ma is önmagát? Azt gondolja, hogy minden a legnagyobb rendben van, hiszen tanulmányozza Isten igéjét, vagy hallgatja Isten igéjét, vagy ismeri Isten igéjét. Pedig nem ez a lényeg. Megcselekszed-e Isten igéjét? Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói. Isten tehát azzal vádolja a népet, hogy bár eljártak a prófétához, hogy üzenetét hallgassák, eszük mégiscsak a nyerességen járt, és csak hallgatói maradtak az igének, nem pedig cselekvői. Szívesen hallgatták Ezékielt, de szavait nem ültették át a gyakorlatba. Szívesen hallgatták, ahogy hangszerén játszik. Pusztán a szórakozás miatt keresték őt. De ha majd beteljesedik, mert beteljesedik, akkor megtudják, hogy próféta volt közöttük. Majd amikor mindaz valóra válik, amit profétáltál, megértik, hogy igazi próféta vagy. Most még csak azért hallgatnak, mert kiváló szórakozásnak tartják. És érdekes, hogy sok ember valóban csak szórakozni jár az Úr házába. Meg annyi gyülekezet pedig igyekszik meglovagolni ezt a hullámot, és igyekszik kiszolgálni a szórakozni vágyó embereket. A 34. fejezetben Isten a hitetlen pásztorok ellen emeli fel a hangját. Azok ellen, akik a nép lelki vezetői voltak. Azok ellen, akikhez lelki tanácsért fordultak az emberek, de akik eltávolodtak a szolgálat lényegétől. Jézus így szólt tanítványaihoz. Tudjátok, hogy a népek fejedelmei uralkodnak rajtuk, és a nagyok hatalmaskodnak rajtuk. De közöttetek ne így legyen, hanem aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok. Emlékezzünk, hogy mit mondott Jézus, miután fogta a kendőt és megmosta a tanítványai lábát. Értitek, hogy mit tettem veletek? Ha tehát megmostam a ti lábatokat, én, az Úr és a Mesteretek, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Mert példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek. Krisztus tehát azt tanította, hogy a szolgálat mások szolgálatáról szól, ahogy ezt a szó jelentése is magában hordozza. Isten azt szeretné, hogyha az ő szolgái valóban szolgálnák is Krisztus testét. Isten nem arra hív, hogy uralkodjunk az emberek felett Krisztus testében, hanem hogy szolgáljuk őket. A hatalommal könnyű visszaélni, és nagy is a kísértés. De abban a pillanatban, amikor többé nem szolgálni igyekszel, hanem uralkodni és kihasználni az embereket, mert csak saját nyereségvágyat hajt, és nem tudsz másra gondolni, mint egy szép házra, autóra és hasonlókra, abban a pillanatban elkezdtél visszaélni azzal a pozícióval, amiben Isten helyezett. Így szólt hozzám az Úr igéje. Emberfia, profétálj és mondd meg a pásztoroknak. Így szól az én Uram az Úr. Jaj Izrael pásztorainak, akik magukat legeltették! Amikor Isten azt mondja, hogy jaj, akkor vigyázott, mert baj van. Hát nem a nyájat kell legeltetniük a pásztoroknak? Ők azonban arra használták a szolgálatot, hogy hasznot húzzanak belőle, ahelyett, hogy az emberek javát szolgálták volna. Szomorú, de igaz, hogy ma is sokan vannak azért a szolgálatban, hogy egy lelki szükségletüket elégítsék ki. Nem Isten hívta el őket a szolgálatra, és nem is a szolgálat lényegét tartják szem előtt. Jaj azoknak a pásztoroknak, akik önmaguk építésére és gazdagítására használják a szolgálatot, hiszen nem a nyájat kéne inkább táplálniuk. A tejet megittátok, a gyapjúval ruházkodtatok, a kövéret levágtátok, de a nyájat nem legeltettétek. Jézus azt mondta Péternek, hogy táplálja a nyájat. Péter pedig később az egyház vezetőinek címzett levelében szintén arra kéri őket, hogy táplálják a rájuk bízott nyájat. Napjaink egyházában a legnagyobb szükséglet az, hogy táplálják az embereket, vagyis Isten nyáját. Jézus is ezzel a feladattal bízta meg Pétert. Isten tovább folytatja vádiratát Izrael pásztorai ellen. A gyengét nem erősítettétek, a beteget nem gyógyítottátok, a sérültet nem kötöztétek be, az eltévedtet nem tereltétek vissza, és az elveszettet nem kerestétek meg, hanem erőszakosan és kegyetlenül uralkodtatok rajtuk. Uralkodtak Isten nyája felett. Nem törődtek a gyengékkel, a betegekkel, a megtört szívűekkel és az elveszettekkel. Visszaéltek hatalmukkal, amelynek eredményeként pedig szétszóródtak, mint akiknek nincs pásztoruk, mindenféle mezei vad eledelévé lettek, úgy szétszóródtak. Téveiget nyájam minden hegyen és minden magas halmon. Szétszóródott nyájam az egész föld színén, és nincs, aki utána járjon, nincs, aki megkeresse. Ezért ti, pásztorok, halljátok meg az Úr igéjét. Életemre mondom, így szól az én Uram az Úr. Mivel prédává lett a nyájam, és mindenféle mezeivad eledelévé lett a nyájam, mint amelynek nincs pásztora, pásztoraim nem jártak nyájam után, hanem önmagukat legeltették a pásztorok, nem a nyájamat legeltették, ezért ti pásztorok, halljátok meg az Úr igéjét. Így szól az én Uram az Úr. Én most a pásztorok ellen fordulok, és számon kérem tőlük a nyájamat. Véget vetek annak, hogy ők legeltessék a nyájat, magukat sem fogják többet legeltetni a pásztorok. Kiragadom szájukból juhaimat, és nem esznek belőlük többé. Az egész vallási rendszer a papság el fog töröltetni. És ez mára be is teljesedett. Ezért törölte el Isten a papi rendszert, mert Isten nyája helyett a pásztorok inkább önmagukat táplálták. Emlékeztek Éli bűnös fiaira? Amikor az emberek áldozatot hoztak az Úrnak, ők kiválogatták a hús legszebb részeit maguknak, ha pedig valaki tiltakozni próbált, alaposan ellátták a baját. Kapzsiságukkal azonban meggyűlöltették az emberekkel Isten imádatát. Éppen ők, akiknek Istent kellett volna képviselniük az emberek előtt. Ezek a papok képviselték Isten előtt az embereket. De amikor az emberek előtt képviselték Istent, torzképet festettek az Úrról. Isten tehát a romlott rendszer leállításáról beszél, és kijelenti, hogy ezek az emberek nem élősködhetnek tovább Isten nyáján. Mert így szól az én Uram az Úr. Majd én magam keresem meg juhaimat, és én viselem gondjukat. Ahogyan a pásztor gondját viseli a nyájnak, amikor ott áll juhai között, amelyek szét voltak szóródva, úgy viselem gondját juhaimnak. Kiszabadítom őket mindenünnen, ahová csak szétszóródtak egy felhős, borús napon. Isten ebben az ige részben azt mondja, hogy ő vállalja fel a pásztor szerepét, és ő keresi majd meg a szétszórt és elkóborolt bárányokat. És én úgy örülök, hogy az Úr a mi pásztorunk. Úgy örülök, hogy ő megtalált bennünket, amikor elkóboroltunk, és tele voltunk kék-zöld foltokkal. Megtalált az Úr, magához fogadott, a karját körénk fonta, és a fülünkbe súgta. Szeretlek benneteket, az én nyájam vagytok, az én népem. Jézus ezt mondta, én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. A juhok pedig ismerik pásztoruk hangját, és követik őt. Ti is meghallottátok az Úr hangját, ti is az ő nyájához tartoztok. Ti is őt követitek, és ez csodálatos. Kivezetem őket a népek közül, és összegyűjtem az országokból, azután beviszem őket a saját földjükre. Legeltetni fogom őket Izrael hegyein, a völgyekben és az ország minden lakóhelyén. Ez a profécia elsősorban Izrael népére vonatkozik, de Krisztusnak az egyházzal való kapcsolatára is vonatkoztatható. Izrael szétszóródásához Jézus Krisztus keresztre feszítése vezetett el, amelyre a kor vallási vezetői összeesküvésének eredményeként került sor. Azokról a vallási vezetőkről van szó, akik elutasították Jézust, mint a messiást, és terveket szőttek meggyilkolására, látván, hogy a pornép nagy örömmel hallgatta szavait. Most mi lesz, kérdezgették, hiszen ha az emberek hozzáfordulnak majd a jövőben, akkor elveszítjük az állásunkat. Többé nem tudjuk majd kizsákmányolni a népet. Még az is lehet, hogy bevonulnak a rómaiak, és teljesen felszámolják a pozícióinkat. Meg kell őt ölni. A főpap szerint is helyén való volt az, hogy egy ember hal meg a népért. Akkor még nem tudta, hogy mit beszél. A hamis pásztorok miatt, akiket csak a nyerességvágy hajtott, és akiknek köszönhetően szétszélett a nyáj, Isten most a nyáj összegyűjtését jövendöli meg. És napjainkban épp e profécia beteljesülésének lehetünk tanúi. Isten visszaviszi népét, a zsidó népet a földjükre, és előkészíti őket a bennük elvégzendő munkára. Kivezetem őket a népek közül, és összegyűjtöm az országokból, azután beviszem őket a saját földjükre, legeltetni fogom őket Izrael hegyein, a völgyben és az ország minden lakóhelyén. Jó legelőn legeltetem majd őket, és Izrael magas hegyein fognak tanyázni. Én legeltetem juhaimat, és én keresek nekik pihenőhelyet. Így szól az én Uram az Úr. Az elveszettet megkeresem, az eltévedtet bekötözöm, a gyengét megerősítem, a kövérre és az erőse vigyázok, úgy legeltetem őket, ahogy kell. Erről eszembe jut egy csodálatos profécia Jézusról. Mint pásztor úgy legelteti nyáját, karjára gyűjti a bárányokat, ölébe veszi őket, az anyajuhokat szelíden terelgeti. Csodaszép profécia ez. De köztetek is igazságot teszek, juhaim, így szól az én Uram az Úr. Bárány és bárány között, kosok és bakok között. Nem elég nektek, hogy a legjobb legelőn legeltek? Miért tapossátok össze lábatokkal a többi legelőt? Tiszta vizet isztok. Miért zavarjátok föl lábatokkal, amit ott hagytok? Azt legeljék az én juhaim, amit a ti lábatok összetaposott, és azt higgyák, amit a ti lábatok fölzavart? Ezért így szól az én uram az Úr. Majd én igazságot teszek kövér bárány és sovány bárány között. Oldalaitokkal és vállatokkal öklelitek félre a gyöngéket, míg csak ki nem szorítjátok őket. Így nyomták el a gazdagok a szegényeket. A vallási vezetők meggazdagodtak, és sanyargatták, elüldözték a nyájat. De én megszabadítom juhaimat, és nem esnek többé zsákmányul, mert igazságot teszek bárány és bárány között. Egyetlen pásztort rendelek föléjük, hogy legeltesse őket. Szolgámat Dávidot. Ő fogja legeltetni őket, ő lesz a pásztoruk. Én az Úr Istenük leszek, szolgám Dávid pedig fejedelmük lesz. Én az Úr megmondtam. Ez a profécia természetesen nem arra utal, hogy Dávid király feltámad és ismét uralkodni kezd. De maga Jézus is megígérte Dávidnak, hogy uralkodó házának nem lesz vége, és ez a profécia pedig Jézus Krisztusban teljesül be. Ez tehát egy utalás arra az igaz hajtásra, amely Dávid törzséről fakad, vagyis Jézusra. Ézsaiás könyvében pedig ezt olvassuk. Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni. Csodálatos tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme. Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége a Dávid trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvényel és igazsággal, mostantól fogva mindörökké. A seregek urának féltő szeretete viszi véghez ezt. Pál azt írja a római levél első fejezetében Krisztusról, hogy ő test szerint Dávid utódaitól származott. A Szentlélek szerint pedig a halottak közül való feltámadásával Isten hatalmas fiának bizonyult. Ő eljön majd, Dávid trónjára ül, és úgy pásztorolja majd a népet, ahogy annak idején Dávid is tette, pásztori szívvel. Sokszor felmerül a kérdés, hogy hogyan állíthatja Isten Dávidról, hogy szíve szerint való férfi, hiszen házasságtörést követett el Betsabéval, sok helyzetben igencsak erőszakosan reagált, és Uriást is megölette. Isten mégis kijelenti róla, hogy a szíve szerint való ember. Hogyan lehetséges ez? Mindez azért lehetséges, mert Dávidban egy pásztor szíve dobogott, és pásztori szívvel uralkodott az emberek felett. Istennek pedig ez a vágya. Akik mások felett állnak, pásztori szívvel uralkodjanak, vagyis viseljék gondját a nyájnak, és elsősorban a nyájjal törődjenek, ne pedig önmagukkal. Dávidban ilyen szív dobogott. Ő pásztori szívvel uralkodott. Ezzel szemben Saul felfuvalkodott, amikor Isten a trónra helyezte, ezért el is távolította őt Isten az uralomból, és utódai sem követhették a trónon. Dávid azonban más volt. Isten szíve szerint való ember. Ez a profécia tehát Krisztusra vonatkozik, Krisztus eljövetelére, amikor ő pásztorolja majd a népet. Szövetséget kötök velük, hogy békéjük legyen. Kipusztítom az országból a vadállatokat, biztonságban lakhatnak majd a pusztában, és az erdőkben is alhatnak. A királyság korában megszelídülnek majd a vadállatok. Akkor majd a farkas a báránnyal lakik, a párduca gödőjével hever, a borjú az oroszlán és a hízott marha pedig együtt lesznek, és egy kisfiú terelgeti őket. Áldást adok nekik hegyem körül, esőt adok idejében. Áldásos esők lesznek. A mezőfája megadja gyümölcsét, a föld is megadja termését, biztonságban élnek földjükön. Majd megtudják, hogy én vagyok az Úr, amikor darabokra töröm igájukat, és kiszabadítom őket azok kezéből, akiket szolgálnak. Nem esnek többé zsákmányul a népeknek. Figyeljük csak meg, hogy milyen üldöztetésnek volt kitéve a zsidó nép bárhová is ment a világban, és az antiszemitizmus most is egyre erőteljesebben üti fel a fejét. Nem esnek többé zsákmányul a népeknek, és nem falják fel őket a vadállatok, hanem biztonságban lakhatnak, mert senki sem rémítgeti őket. Híres ültetvényt sarjasztok nekik, ez nem más, mint Jézus Krisztus, nem hal éhen többé senki az országban, és nem kell tűrniük többé a népek gyalázkodását. Egyszer Izraelben az egyik zsidó idegenvezetőnkkel beszélgettem, aki Argentínában nevelkedett. A kereszténységről beszélgettünk, ő pedig így szólt. Kíváncsi vagy, hogy mi volt az első benyomásom a keresztényekről? Persze, válaszoltam. Rendben, akkor elmesélem. Minden nap rohannom kellett haza az iskolából, amilyen gyorsan csak bírtam, különben azok a srácok, akik keresztényeknek mondták magukat, jól megvertek volna, miközben Jézus gyilkosának neveztek. Kövekkel dobáltak, mindig megvertek, amikor csak lehetőség adódott, és Jézus gyilkosának neveztek. Nekem ez volt az első benyomásom a keresztényekről. Ezek után bizony nem meglepő, ha nehéz bizonyságot tenni egy zsidó embernek. Milyen szomorú, sőt, tragikus, hogy az antiszemitizmus javarészt az egyházból ered, pedig keresztényként olyan sokkal tartozunk a zsidó népnek, hiszen tőlük kaptuk a messiást. Akkor megtudják, hogy én az Úr, az ő Istenük, velük vagyok, és hogy ők Izrael háza, az én népem. Így szól az én Uram az Úr. Mert ti az én juhaim, az én legelőm nyája vagytok. Emberek vagytok, én pedig Istenetek. Így szól az én Uram az Úr. A 35. fejezetben az Úr Széirhegy ellen profétál. Széirhegyének környékén az edómiak laktak, Ézsau leszármazottai, aki Jákob ikertestvére volt. Emlékeztek, hogyan lopta el Jákob Ézsautól az elsőszülöttségi jogot? Ézsaunak adta ki magát, bement apjához, ételt vitt neki, majd megkapta az atyai áldást. Amikor Ézsau hazaért, elkészítette az őszpörköltet, bement édesapjához és kérte az áldását, de már késő volt. Ézsau pedig akkor is ott elhatározta, hogy megöli testvérét azért, amit vele tett. Jákob elmenekült és 17 évet töltött nagybátyjánál. Az Ézsau és Jákob közti ellenségeskedés az évek során megmaradt, így amikor Izrael népe kivonult Egyiptomból, a pusztában vándorolt, és át akart kelni az edómiak földjén, hogy rövidebb úton érjen el az ígéret földjére, akkor felvonult az edómiak hadserege, és elállta útjukat. Az edómiak egyébként Moábtól délre laktak, fővárosuk pedig Petra volt, a sziklaváros. Volt egy olyan időszak, amikor ez a csodaszép, sziklába vált város volt, a keletről jövő kereskedelmi útvonal egyik fő állomása. Az edómiak soha nem nőtték ki magukat egy igazán erős néppé, de rokonságban álltak a zsidó néppel, bár ellenségeiknek számítottak. Így hát minden alkalommal, amikor valaki északról megtámadta Júdát, az edómiak a helyzetet kihasználva azonnal délről támadásba lendültek. Roppant mód megnehezítették és megkeserítették így Izrael népének az életét, és mivel minden adandó alkalommal támadni kezdtek, délen mindig állomásoznia kellett izraeli csapatoknak. Amikor Nebukadnezar tarolt az országban, természetesen az edómiak is betörtek délről, fosztogattak és nagy örömmel nyugtázták Jeruzsálem bukását. Isten ezért hirdetett felettük ítéletet. Az utolsó edómi, akit feljegyeztek a történelemben, Heródes volt. Heródest követően azonban eltűntek az edómiak, földjük pedig sivárrá és elhagyatottá vált. Ha ma ellátogatsz Petra környékére, saját szemeddel győződhetsz meg róla. Érdekes tehát ez a profécia Széirhegye, vagyis az edómiak földje ellen. Így szólt hozzám az Úr igéje. Emberfia, vesd tekintetedet a Széirhegyére, és profétálj róla. Ezt mond. Így szól az én Uram az Úr. Én most ellened fordulok, Széirhegye. Isten itt nem konkrétan a hegy ellen emeli fel a hangját, hanem a nép ellen, amely a hegyen élt. Kinyújtom kezem ellenet, sivárrá és kietlenné teszlek. Városaidat romba döntöm, te pedig pusztává leszel, és megtudod, hogy én vagyok az Úr. És ma Széirhegye valóban az egyik legsivárabb és legelhagyatottabb hely. Mivel örökösen ellenségeskedtél, és Izrael fiait fegyver martalékává tetted veszedelmük idején, a végső bűnhődés idején, ezért életemre mondom, így szól az én Uram az Úr, hogy vérbe borítalak, üldözni fog a vér. Széirhegyét sivárrá és kietenné teszem, és kiírtok onnan mindenkit, aki ott jár kell. Elborítom hegyeidet megöltekkel, halmaidon, völgyeidben, és összes folyómedredben fegyverrel megöltek hullanak el. örökre pusztává tesznek, és városaid lakatlanok lesznek. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Mivel ezt mondod, az a két nép és az a két ország az enyém lesz, birtokba veszem, pedig ott volt az Úr. Azért így szól az én Uram az Úr. Életemre mondom, hogy ugyanolyan haragos indulattal bánok veled, ahogyan te is bántál velük gyűlöletedben. Majd megismersz engem, amikor ítéletet tartok fölötted. Akkor megtudod, hogy én, az Úr, meghallottam, mennyi szitkot szórtál Izrael hegyeire, amikor így beszéltél. Elpusztultak, nekünk jutottak martalékul. Nagy szájúak voltatok, és sokat cittatok engem. Én meghallottam. Ezt mondja az én Uram az Úr. Az egész föld örülni fog, ha pusztasággá teszlek, ahogyan te örültél, amikor Izrael házának birtoka pusztasággá lett. Így bánok veled. Pusztasággá lesz a Szír hegye egész Edommal együtt. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. A következő ige szakasz Izrael hegyeiről profétál majd. Itt a 35. fejezetben a profécia Szír hegye ellen szólt, amely sivárrá és kietlenné vált. A 36. fejezetben aztán Isten Izrael hegyeiről beszél, illetve arról, hogy hogyan kelti újból életre azt a földet. Szembetűnő tehát az ellentét a két fejezet között. És ami a legbámulatosabb, ha ma ellátogatunk Izraelbe, egyenesen a szemünk előtt teljesednek be a 36. fejezetben olvasottak. A 37. fejezetben Isten arról beszél, hogy miként viszi vissza népét a földjére, a 38. fejezetben megjelenik Oroszország szövetségeseivel és lerohanja Izraelt, miután ismét országként megalakulnak, a 39. fejezetben pedig a támadó seregek pusztulásáról olvashatunk. Az Ezékiel könyvében olvasható proféciák közül sok már be is teljesedett. A 37. és 38. fejezetben írottak, a jövőben fognak beteljesülni, véleményem szerint a közeljövőben. Az Úr áldjon benneteket, és vezessen ezen a héten is, mindazokban a döntésekben, amelyeket meg kell hozzatok. Vezessen benneteket az Úr az igazság útján, ahogy megtapasztaljátok Isten erejét egészen különleges módon munkálkodni az életetekben. Krisztus szeretete töltse be szíveteket, hogy a körülöttetek élők megláthassák és megérthessék, hogy mit tett értetek Isten. Engedjétek, hogy Krisztus szeretete világítson bennetek. Jézus nevében. Amen.